Sziasztok!
Hellosztok!
A mai adásunk vendége Benkő Évi. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
És Évi, veled szerintem ősszel beszélgettünk így az adásban utoljára, és nagyon jó non-fiction könyveket ajánlottunk, és nálad maradt is azóta is erősen a non-fiction fókusz.
Igen, nem tudom, hogy történt valami átkapcsolás, vagy éppen csak lekapcsolás, de most főleg non-fiction könyveket forgatok, párhuzamosan elolvás előtt jönnek a szépirodalmi könyvek, de...
Murakami mellé, mert azt láttam, hogy igen pont az utolsó pár oldalt, igen, a szintelen cukorú. Tazuki cukorú?
Tazuki cukorú szintelen. Zarándok évei.
Igen.
Éppen abban vagyok benne, de hogy így 90%-ban most a non-fiction megy, és akkor ilyen kis metrózásokhoz megjön a Murakami.
Azt szerintem örülne is neki, hogyha hallaná, hogy metróút mellé ő a kísérőd. Szóval nálam is nagyon-nagyon eklektikus most, hogy én nagyon sok szépirodalmat is olvasok, hogy az előző adásban ajánlottam ezek közül, meg majd fogok is nem sokára még másokat is. Benjamin Labatut, akinek a könyvet ajánlottam az előző adásban, neki ilyen nagyon érdekes műfajú, ilyen crossover mondjuk, tehát a fiction és a non-fiction közötti átmenet gyakorlatilag az ő irodalmi munkássága. Nagyon izgalmas. Tehát mondjuk az ő két könyvét, a Méniéket is, meg a Amikor nem értjük többé a világot című könyvét, mind a kettőt egyébként ilyen átmenetnek mondanám a tényirodalom, meg a szépirodalom között. Nagyon ügyesen ötvözi a két műfajt, és szerintem pont emiatt lehet azoknak is egy jó választás, akik szívesebben olvasnak non-fiction, tehát is tényirodalmat, mert megvan benne az a fajta mondjuk tárgyilagosság is, amit lehet, hogy mondjuk hiányolnak általában a szépirodalmi könyvekből, meg mondjuk az ismeretterjesztés, meg aztán teljes mértékben. Ugye ő a zsenialitás és az őrület közötti nagyon vékony határvonalat mutatja be ugye különböző tudósoknak az életén keresztül, és felfedezéseknek a hatásán, és a nagyon-nagyon komplex és ellentmondásos hatásán keresztül. Úgyhogy ő egy idei szuper nagy kedvencem és felfedezésem. A másik nagyon érdekes, és akkor rá is térhetünk a mai alapvetően ismeret terjesztve vagy non-fiction könyvekre, az pedig Peter Sloterdijk, ő egy német filozófus, és azért nagy felfedezés, mert egyrészt tök furcsa, hogy én még nem hallottam róla, pedig azért általában szoktam az ilyen európai kortárs filozófusokat is követni, de nekem itt teljesen kimaradt ő, az egyetemen is kimaradt, és az utóbbi években is. Ő egy német sztár filozófus, tehát egy egészen furcsa, hogy sztár filozófus, igen, de lehet ilyen, akinek egyébként 10 évig talk show-ja volt az egyik német, azt hiszem, köztévében, vagy valahol, tehát egészen szürreális tényleg, hogy egy társadalomban van arra igény, hogy egy filozófusnak talk show-ja legyen esténként, hétköznap esténként a tévében, tehát tényleg hihetetlen. És neki a könyve is egyébként tényleg ilyen óriási. A New Yorkerben van egy nagyon jó, azt be fogom majd linkelni, egy cikk róla, egy ilyen portré, és az eladásai is ilyen brutálisak, tehát egy ilyen sztárfocistáknak a memoáriaival, amiket gondolom, hogy szellemírók írnak, azokkal vetekszik, és egy iszonyatosan grafomán is, tehát bőven van így mit olvasni tőle, ugye rendszeresen publikál, és volt valamilyen születésnapi konferencia, ahol a Merkel írt neki, ugye az Angela Merkel írt gratuláló levelet, meg nyilván egy csomó más fontos ember, tehát ő tényleg egy ilyen nagyon számon tartott közéleti figura, és a Tipotek kiadónál jelent meg most egy új sorozat indul, és ugye alapvetően a Byung-Chul Han rajongóknak kifejezetten ajánlanám. Én is az vagyok, úgyhogy ezért is örültem neki. Nagyon tetszik már a sorozatnak a címe is, Diszkrét Szenzációk. Nagyon, nagyon
igen,
el van
jó,
találva.
Találták.
Weiss János fordította, ez egy ilyen nagyon rövid, 100 oldalnál kevesebb, tehát abszolút a Byung-Chul Han könyveknek a formátumát képzeljétek el, és alapvetően a műfaját is, tehát valamilyen ugye stressz és szabadság ez a címe ennek a könyvnek, és ez egy olyan esszé kötet, amiben Sloterdijk ugye azt boncolgatja alapvetően, ugye az van egy ilyen alaptétele, vagy egy ilyen állítása, hogy a társadalmakat, a közösségeket az ilyen közös stressz átélése és ennek a stressz ingereknek az elvárása és az erekre a közös reagálás az, ami egyébként összetartja. Tehát alapvetően ezt így, ez az, ami amúgy meghatározza, egy ilyen meghatározó közösségi élmény a mai társadalmakban. És utána ezt kapcsolja össze a könyvében a szabadság fogalmával, a szabadság alakulásával, a jelentésének az alakulásával, az antik kortól, ugye a russzói szabadság fogalmon át egészen napjainkig. Nagyon elgondolkodható, nagyon provokatív. Tehát az, az igazság, hogy pont ez a jó ezekben az ilyen modern filozóf, még általában minden filozófiai felvetésben, meg könyvben, ilyen eszégyűjteményben, hogy nagyon gondolatébresztő is, és mellé még azért nem érzed azt, hogy teljes mértékben megvetted azt, amit mondott, hanem tudsz vitatkozni vele, vagy tudsz úgy reflektálni. Tehát olyan érzelmeket vált ki belőle, ami ez a fajta ilyen gondolkodásra készített. Ugye párbeszédnek az igénye, ami már egyébként önmagában tök jó, mert azt jelenti, hogy rád hatott az, amit írt az író, hogy úgy érzed, hogy vannak olyan meglátásai, amik hasonlóak a te meglátásaiddal.
És ez a közös stressz élmény, ez köthető a politikához, vagy ő politikai?
Nem, egyébként ő abszolút egy ilyen politikus alkat, tehát ez a fajta közéleti figura, aki nagyon sokat reflektál az aktuál politikára is. Persze ez is benne van, ő egyébként az egész, tehát a nyugati társadalmaknak a hanyatlását is már régóta vizionálja, és aztán most így kb. Mint egy ilyen beteljesült jóslat, így végignézheti, hogy ilyen krízis helyzetek jelentek meg, amiről egyébként már figyelmeztetett korábban. De nem csak a politikai vetületéről szól, nyilván a média is benne van ebben, hogy hogyan használja ezt ki és táplálja. Ennyire nem szűkíti le. Uh-huh. És ebből a szempontból szerintem hasonlóan tág a megközelítése a Byung-Chul Han könyvekben olvasható, mondjuk abban megismert ilyen filozófiáról. Örülök annak, hogy van. Ugye Byung-Chul Han azért eléggé nagy érdeklődést váltott ki, meg azt látom, hogy nyilván a Kiégés társadalma cím az egy eléggé hatásos. Neki egyébként megjelent új könyve, szerintem pont a napokban, úgyhogy annak is örülök, hogy az ő életműve magyar nyelven az folytatódik, és ennek az új sorozatnak, tényleg ennek a Diszkrét Szenzációk című sorozatnak is örülök.
És hallottál róla, hogy kik jönnek ebbe a sorozatban?
Nem. Egyelőre csak erről a Sloterdijk könyvről, a stressz és szabadságról tudok. Én idén azt hiszem lesz még egy Byung-Chul Han megjelenés majd ősszel. Úgyhogy ezek...
Termékeny.
Igen. Hát igen, egy föltök jó termékeny, meg hogy a magyar fordítás is meg tud valósulni. Úgyhogy az ilyen műfajú könyveknél azért mindig egy rizikósabb
vállalás. Igen,
hogy
igény van rá. Tehát igen. Azért az nem mindennapos szerintem, hogy... filozófiát olvassanak az emberek a buszon, meg a metron, de hogy mégis.
Viszont amit te hoztál első könyvnek mára, az meg egy ilyen sztár könyv most. Azt sztár nagyon sok könyv, helyen
igen.
Láttam.
Szerintem, aki szeret ebben a témában olvasni, az már biztos beszerezte a dr. Peter Attiának a Végigélni című könyvét. Az alcíme az, hogy a hosszú élet tudományos alapjai. Az orvoslásnak az újraértelmezéséről írt egy könyvet, ugye egy sztár orvos Amerikában is van, egy nagyon jól futó podcastje, Drive címen, és most ugye a 21. század elhozta magyarul, hogy mi is megismerkedhessünk közelebbről az ő filozófiájával, illetve hát tehát a motivációival megismerkedjünk. Ő ugyanis azt kutatja, hogy lehet megélni a 100 évet úgy, hogy az betegség nélkül éljük túl. És a lassú halál helyett, hogy választjuk a gyors halált, tehát, hogy nagyon szépen felvezeti az első fejezetben azt, hogy igazából sosem éltünk még ilyen hosszan, ugye az a várható élettartam most a legmagasabb. Ugyanakkor kimutatható, hogy a 19. század óta valójában csak az öregkor és a haldoklás
életszakasza. Tehát nem az egészségben megélt életévek hosszabbodtak meg, hanem a betegség,
csak a betegség
és a leépülés.
Igen, és hogy alapvetően a öt vezető halálok, mint a szív- és érrendszeri betegségek, az Alzheimer-kor és egyéb ilyen...
Meg a daganatos gondolom.
Igen, a daganatos betegségek a rákutatás területén illetve az anyagcsere zavarok területén igazából nem történtek jelentős áttörések. Igazából az orvostudomány, amit orvostudomány 2.0-nak hív, az csak arra jó, hogy így tüzet oltson. Tehát, hogy ő nem preventíven áll hozzá a dolgokhoz, hanem akkor lép közbe, amikor már be kell feküdni a kés alá. Peter, ugye ő valóban orvos, és ő egy sebész önkológusnak tanult, és neki ez volt a nagy vágya, hogy ő rákos betegeken segítsen, és egy ilyen nagyon jó felütéssel kezdi a könyvet, hogy neki volt egy ilyen visszatérő álma, hogy ő ilyen tojásokat kell, hogy elkapjon az égből, de hogy mindig leesik. És ez, amikor a rezidens orvosot nem értette, hogy micsoda, és akkor rájött, hogy összekötötte, hogy igazából ő ezt csinálja, az, mint orvos, hogy így tojásokat akar így elkapni, de nem sikerül, mert akiket így megment, vagy pontosan akiket ő megműt, azoknak a nagyobb százaléka meghal. Mert azzal, hogy kivágjuk a rákos daganatot, attól még az nem gyógyult. És annyira kiábrándult az orvostudománynak ennek a részéből, hogy ő el is hagyta egy időre a pályát, és vált talán kockázatellemzőnek. És ott viszont megtanult egy olyan szemléletmódot, hogy visszatért az orvostudományba, itt mint kockázatellemző, meg ilyen befektetési tanácsadó volt talán, hogy így elkezdett tudni gondolkodni úgy, hogy miben érdemes fektetni, hogy kell stratégiákat felépíteni hosszú távon, és amikor rájött ennek a üzleti kötőd, hogy lehet összekötni az orvostudománnyal, akkor ő visszatért, mint orvos, aki az egészség megőrzésre teszi fel az életét, és így közel a, most már ugye 50-et ő már betöltötte, arra kezdett el fókuszálni, hogy hogyan tudjuk ezeket a betegségeknek a lehetőségét minimálisra csökkenteni. És én maga köré gyűjtött embereket, szakembereket, akiknek ezeknek a szakterülete, és ő összeszedett egy olyan tudást, amit ebben a Drive című podcastben próbál átadni, és most így magyarul is így nagyjából egy átfogó képet kaphatunk arról, hogy hogyan...
Az ő népegészségügyi program.
Igen. Hogy ő el szeretné hozni az orvostudomány 3.0-át, ami a prevencióra épít, végigveszi a betegségeket, annak a kialakulásának a legfőbb kiváltó okait, és akkor utána pedig minden fejezetben elmondja, hogy milyen dolgokra kell figyelni, attól függ, hogy genetiked neked milyen, tehát hogy azért nyilván nem mindenkinek kell mindegyik területre teljes 100%-ban figyelni, de hogyha tudod, hogy a családban volt szívbetegség, vagy anyagcsere probléma, akkor milyen stratégiát építsél fel, hogy minimalizáld ennek a kialakulását.
Nem beszél arról, hogy a genetikai teszteknek a megjelenésével, meg térnyerésével sokkal pontosabban tudjuk azt, hogy mire kell figyelnünk?
Igen, beszél téma. Róla, neki ez ilyen nagy vesző paripája, és ő nagyon örül annak, hogy lehet már egy ilyen térképet felé felvázolni magunkról, és abszolút híve ennek, hogy amit
hogy tudjuk meg,
tudjuk
hogy
így, meg aha, és hogy amit tudunk.
A fejünket a homokba. És...
Igen, azt arra fókuszálva célzottan stratégiákat építsünk fel. Ami nagyon tetszett az ő hozzáállásában, hogy ő mutat egy fejlődést az életében, meg az ő tudásában, és ő ezt nem alástolja, hogy volt, amikor tévedett. Például ő pár éve nagy keto guru volt, és mára pedig ezt így lefaragott ő ebből, hogy ő bármilyen diéta mellett is így kiálljon, vagy híven reklámozza. Mindegyik diétáról, vagy mindegyik most divatos, akár az időszakos bőtölésnek az erőnyeit, hátrányait felsorakoztatja, nem támogat, nem tilt, mert valóban mindenkinek saját stratégiáv szerint kell, hogy menjen, tehát hogy ő ezt így nyilván egy könyvben nem tud ilyen ajánlást tenni. Amit nagyon tetszett, hogy ő a testmozgást sokkal fontosabbnak tartja, mint például a táplálkozást, ami szerintem így, tehát még nem nagyon láttam olyan orvost, aki azt mondja, hogy hát azért a testmozgás sokkal fontosabb, mint a táplálkozás.
És milyen típusú testmozgás? Arra is kitér, hogy mondjuk mik a legjobb, vagy ez ennél is
a személyes szabadság,
ugye, meg a személyes...
Ő mindenképpen arra helyezi a hangsúlyt, hogy itt a, kifejezetten ugye a középkorúaktól szólít meg, hogy az izomépítésre kell fókuszálni, ugyanis ugye öregkorban, tehát ugye 40 év felett már elkezdünk minden évben izmot veszíteni, hogyha nem próbálunk magunkra több izmot szedni, és ez oda fog vezetni, hogyha nem is leszünk rákosak, vagy kapunk szívrohamot, akkor is az izom mennyiségünk annyira lecsökken, hogy a stabilitásunk annyira elveszik, hogy ugye ebből jön a csonttörések, a combcsonttörés, a medence, stb., ami még ugyanúgy halálos kimenetűek. És ő abszolút annak a híve, hogy minél tovább maradjunk fittek és aktívak, és minél inkább megéljük azt az öregkort, amiben nem leszünk kiszolgáltatottak, és neki van egy ilyen kis célja, amit azt mondja, hogy ilyen 100 évesen szeretne megcsinálni, és ő azt ki akarja pipálni, hogy például szeretne tudni még akkor is 1500 métert leúszni, vagy tudjon sétálni súllyal együtt, vagy tehát, hogy mindenki magának kitalálhat valamit, és akkor ezt mi alapján, tehát, hogy szeretné, hogyha mindenkinek lenne egy motivációja 100 éves korára, nem pedig azt mondani, hogy jó, már megéltem a 60-ot, akkor itt ennyi volt. És tényleg voltak benne azért szerintem hiányosságok, meg félrefordítások is szerintem itt szakmai szemmel, úgy volt, amin így felsziszentem, de alapvetően egy nagyon jó átfogó képet és stratégiát ad arra, hogy hogyan készüljünk fel az öregkorra. És persze nekem, ami szimpatikus, ugye egy tényleg, hogy az orvostudományt hogy kellene megreformálni, és hogyan kéne inkább arra ösztönözni az embereket, vagy a biztosítókat arra, hogy inkább azt...
A prevenciót.
Igen, jutalmazza, hogy igen, ne fizessen ugyanannyi TB-t az, aki tesz magáért, mint aki nem tesz. És hogy tényleg az orvosnak az legyen a célja, hogy ne jöjjön hozzá a betegem már a beteg, nem jöjjön egészségesen, és mindent tegyünk meg azért, hogy ne legyen beteg. Ezt kellene, ezért ennek nagyon erős társadalmi hatása is lenne, és ő mint orvos, ő azért lehet ezen vitatkozni, hogy jól teszi, vagy nem teszi jól, de ő használja a gyógyszereket preventíve, tehát, hogy nem... Amikor
ja, hogy nem várja meg.
Nem várja meg, tudja, hogy neki szüksége van koleszterin gyógyszerre, akkor ő azt beveszi. Tehát, hogy, és még azelőtt, hogy a koleszterinje elszállna. Tehát, hogy vannak lehetőségek, amik bizonyítottan orvosilag segítenek megelőzni az adott betegséget, és nem csak az utolsó pillanatban dobjuk be.